Most folytatódik a gólvonal. A bajnokság utolsó fordulója után bejelentette visszavonulását Király Gábor, aki 108-szor lépett pályára a magyar labdarúgó válogatott kapusaként. Az egykori futballista 1998 márciusában az Ausztria otthonában 3-2-re megnyert felkészülési találkozón mutatkozott be a nemzeti együttesben. Bécsben az első labdaérintéséből megfogta az osztrák legenda Toni Polster büntetőjét. Majd 2016. május 20-án az Elefánt csontpart ellen játszott gól nélküli döntetlen alkalmával megdöntötte Bozsik József 101 meccses válogatottsági rekordját. A Mackó nadrágjáról is híres hálóőr 2016. november 15-én Svédország ellen búcsúzott a válogatottól, amely a legnagyobb sikerét is 2016-ban érte el, amikor 8-a döntőbe jutott az Európa-bajnokságon. A szombathelyi születésű játékos pályafutása alatt 882 mérkőzésen lépett pályára, a Haladás színeiben debütált a felnőttek között, 1997 és 2004 között a Hertha játékosa volt, majd Angliába szerződött, ahol a Crystal Palace-nél, az Aston Villánál és a Burnley csapatánál is játszott. Visszatérve Németországba pedig az 1860 Münchenben szerepelt. Karrierjét szülővárosának csapatában fejezte be, ugyanakkor a most zárult idényben kiesett a Haladással. Király Gábor pályafutásáról Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát.
Király Gábor esetében lehet azt mondani, hogy mindig azzal lett meg, hogyha nem lett meg, de a tréfát félretlévet ugye azért mégis egy olyan kapusról van szó, aki 43 éves elmúlt már, és biztos vagyok benne az, hogy a Haladás kiesése alapvetően motiválja az ő döntését. Beszélt arról korábban többször is, hogy nagyon szeretne még azokon a mérkőzéseken védeni, amikor a szíve is élete klubja, a Haladás a centenáriumát ünnepli. Ez már ilyen formában nem fog megvalósulni. Legfeljebb, hogy egy gála mérkőzése fölhúzza újra a szürke maszkónadrágot, de azt hiszem, hogy így is teljes a pályafutása. Ez a legkevesebb, amit mondhatunk róla.
Hogyan foglalnád össze a pályafutását?
Nagyon fiatalon lett élvonalbeli kapus, és ugye sok dolgot el lehet róla röviden mondani. Az egyik az ugye, hogy Magyarországon egyetlen egy más klubban sem szerepelt, csak a Haladásban, és hát külföldön viszont több klubban is védett, és nagyon szép pályafutást mondhatott magáénak. Nem lehet elmenni szó nélkül az ő esetében a szombathelyi iskola mellett, hiszen a 70-es évek szombathelyi csapata arról is ismert, vagy azért is emlékezhetünk különösen arra a csapatra, hiszen az akkori játékosok közül rengeteg futballistának a gyermekéből lett híres futballista, Király Gábor az egyik, ugye Király Ferenc gyermeke, de mondhatjuk Halmosi Pétert is, aki ugye Halmosi Zoltán gyermeke, emlegethetjük például ugye a Stieber családot, ahol ugye két NB1-es játékos is lett, és hát ugye Stieber Zoltán a válogatottban is helyet kapott, és még lehetne sorolni a neveket, ugye Szarka Zoltánt is említhetném abból a csapatból. Gábor nagyon korán bemutatkozott, ahogy beszéltünk róla, már 1994-ben, 18. születésnapja előtt labdarúgó NB1-ben, és aztán a itthon töltött szezonok után 1996-ban ment ki Németországba, és lett a Hertha BSC kapusa, majd ugye 1998-ban az emlékezetes bécsi mérkőzésen szerepelt először a labdarúgó válogatottba. Utána a Herthával Németország legjobb kapusai közé emelkedett, volt annyi idő, amikor a legjobb légiósnak tartották, a legjobb légiós kapusnak, a Bundesliga legjobb kapusának. Volt, amikor a Bajnokok Ligájába vétett, előfordult ugye az is, hogy az AC Milan vagy az Arsenal együttesével hozták hírbe. De aztán elment Angliába, újra Németországban védett, és én azt gondolom, hogy a pályafutásának volt két fordulópontja a modern időké. Az egyik, amikor Dárdai Pál kapitánya kinevezése után visszatért a válogatottba, a másik pedig, amikor a pályafutása vége felé visszatért a Haladásba. Dárdai féle hívószóra igent mondott, nem is nagyon tudott volna talán az ők kettőjük közötti baráti kapcsolatot figyelembe véve nemet mondani. Visszatért a válogatottba, és hát ugye a 2015-ös tavaszon remekül védett, elképesztően nagy bravúrt mutatott például az oszlói mérkőzésen, ami szerintem bár sok mérkőzését láttam Gábornak, de az egyik legnagyobb bravúrja volt, amit ott bemutatott, és ami alapvetően befolyásolta azt, hogy a magyar válogatott ki tudott jutni a 2016-os Európa-bajnokságra. Neki megadatott ugye az, hogy válogatott játékosként Európa-bajnokságon, kontinens bajnokságon védje a magyar kaput 2016-ban, illetőleg hát ugye százszoros válogatott lett, másodikként a magyar futbolisták között, a magyar válogatott tagjaként, másodikként Dozsik Józsefet követően elérte a 100. válogatottságát is. Nyilván a 2018-2019-es szezon nem sikerült jól a számára, bármennyire is nem szerette volna, ő sem fog rajta az idő. A haladás belső problémái is megviselték, voltak hibái. Nagyon fontos az, hogy az ő pályafutását, azért ez a szezon ez nem rombolta le, az ő pályafutása így is rendkívül emlékezetes. Hát úgy emlékszünk rá, mint az első magyar kapus, és az egyetlen magyar kapus, meggyőződésem szerint ugye sokáig az egyetlen magyar kapus, aki elérte a 100. válogatottságát. Az egyik olyan magyar kapus, aki a Bundesligában a legjobbak közé emelkedett, azóta szerencsére van még egy, Gulácsi Péter személyében. Hát az a kapus, aki a magyar Buffon, legalábbis ami a korát illeti, 43 éves koráig védett az első osztályban.
Király Gábor milyen kapus volt? A személyisége miként jelent meg a pályán?
Nagyon jó testalkata volt, ahogy higgadt, ahogy öregedett, annál lett egyre jobb kapus. Kétségtelen, hogy ahogy sok kapusnak, neki is voltak hibái. Voltak olyan gólok, amiket hát nyilvánvalóan fel lehetett neki róni, adott esetben a válogatottban is egy korábbi felelősben követette a hibákat, de az kétségtelen, hogy 2014 őszétől, ugye, amikor visszatért ugye a válogatottba, egy olyan periódus kezdődött, amikor szinte a válogatottban nem tudott hibázni. És mindent felettetett, és valóban a legnagyobb magyar kapusok közé emelkedett. És hát ráadásul ugye azért vele kapcsolatban érdemes még azt elmondani, hogy valóban a futballnak élt és él, és hát ugye nyugat-európai légiósként nyilván a magyar átlag fölött keresett, azt a pénzt azonban, vagy annak a pénznek egy részét, amit ő megkeresett, a futballba forgatta vissza, hiszen évek óta a Szombathelyen a Király Sportcentrum, amelyet ő építetett, és amely hát az ő pályafutása után is működik, őrzi a nevét, illetve a sportot, a futballt szolgálja.
A 2022-es katari labdarúgó világbajnokságon is 32 csapatos mezőny lesz, így döntött a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Az Inforádió főmunkatársa szerint több szempontból is jó döntés született. Dzsubák Tamás kérdezte Dénes Tamást.
Nyilván azért akadtak Magyarországon is olyanok, akik azt az egyszerű logikát követve, hogy nagyobb esélyünk van 48 csapat közé bekerülünk, mert 32-be, és itt talán a szomorúak, hogy ezzel csökkent a magyar válogatott esélye. Hozzáteszem ugye, hogy a magyar válogatott számára az EB-re kijutás és a VB-re kijutás lehetősége között óriási a differencia, hiszen a mostani rendszerben ugye 24 csapat közé kell bekerülni az EB-n, a világbajnokságon pedig hát a helyszíntől függően általában nagyjából 13 helyen van. Ilyen szempontból persze a magyar csapatnak az esélyeit növelte volna az, hogy felemelik a létszámot, bár a tervek szerint, amelyik ugye a létszámemelésről szóltak, és hát nyilván ezek a tervek megmaradtak csak egy később időpontra vonatkoztatva, nem feltétlenül Európát preferálja ez az intézkedés, tehát nagyon drasztikusan nem emeli meg az európai csapatok számát. A futball szempontjából szerintem azért nem baj az, hogy 32 csapat, tehát ilyen szempontból, bár még azt is mondanám, hogyha a magyar csapat érdekeit nem nézem, nyilván jobb az, hogyha 32 csapat van, egyszerűen azért, mert tömörebb a mezőny. Hogyha 48 csapatot veszünk, és különös tekintettel arra, hogy mint az előbb is mondtam, a váltás nem az európai csapatokat preferálja, akkor azt mondom, hogy nagyon felhívó majd a mezőny. Egyelőre ne beszéljünk a rendszer ellen, de szerintem egyáltalán nem rossz az, hogy 32 csapat van. Egy másik dilemma a létszámemeléssel kapcsolatban az, hogy azért 48 csapatos tornák, még akkor is mondom, hogyha tudom azt, hogy ugye a mérkőzés száma a rendszer átalakítása miatt drasztikusan nem nőne meg, tehát egy 48 csapatos tornát nagyon kevés ország tud egymagában megrendezni. Ezért is van ugye az, hogy az elmúlt időszakban már a pályázatok jelentős része két vagy adott esetben három ország összefogásában is született. Én nem vagyok szomorú attól, hogy ez a döntés született, szerintem a futballnak a 32 csapatos VB azért maximumként, résztvevői számként, maximumként az jó. A többiek pedig hát szerepeljenek a selejtezőben.
Idén választ elnököt a Nemzetközi Futballszövetség, a FIFA. A mostani döntés szerinted milyen hatással lehet mondjuk a mostani elnök Gianni Infantino esélyeit nézve?
Ugye a legutóbbi alkalommal, amikor megválasztották, zajlott egy procedúra, haloványon bár, de több jelölt is jelentkezett, aztán elfogytak valahogy a vége felé. Minden esetre én azt nem hiszem, hogy ez alapvetően befolyásolna Gianni Infantinónak az esélyt. Nyilvánvaló persze, hogy ő azzal tudott volna híveket szerezni, hogy újabb lehetőség, VB lehetőséghez, vagy annak az ígéretéhez juttat ázsiai vagy afrikai országokat, nyilván ugye ezek a kontinensek bírnak a legtöbb országgal, a legtöbb szavazóval, a legtöbb szövetséggel. De én nem hiszem, a FIFA-nak szerintem más gondjai is vannak, belső problémák, problémái is vannak, ugye akkor úgy tűnik azért valamelyest legalábbis a kívülálló számára, hogy azok a korrupciós ügyek lezárultak, kevésbé kötődik a FIFA nevéhez most a korrupció, mint korábban. Ne legyenek azért kétségeink, hogy minden rendben van-e. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy más kihívások is állnak a világszervezet előtt. Tehát itt nyilván meg kell oldani, hogy a nemzeti válogatottak ügyét kontra a klubokkal szemben, gazdasági kérdések vannak, fejlesztési kérdések vannak. Ilyen szempontból azért szerintem Infantinónak a működése nem sikertelen.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. Ezzel véget ért a Gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják az Inforádió honlapján, az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Szabó Gergő.